Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 77. Zsoltár első versét énekeljük, az Istenhez az én szómat. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Dr. Bagi Istvánné Balog Ella, testvérünk 91 éves korában hunyt el, gyülekezetünk szoros, imádkozó tagja volt. Búcsúztatása itt a templomban szombaton 11 órakor lesz. Hamvait családi körben a Pest-Szentlőrinc Szemeretelepi templom urnatemetőjében helyezik el a rákövetkező szerdán 15 órakor. Szeretettel köszöntjük Kovács István lelkipásztort, aki ma az igehirdetés szolgálatát végzi közöttünk. Isten áldását kérjük életére, családjára. Segítséget kellett kérnem, mert a hangom még ilyen sem volt a hét közepén. Áldott új esztendőt kívánok minden kedves testvérnek, és énekeljük a 264. dicséret első három versét, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Ami segítségünk, ma Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jön attól az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek a mai alkalommal hozzánk szóló üzenetét, ahogy írva található az a Jeremiás próféta könyve 29. fejezetében, az első 14 versben. E szakasz, amely az elmúlt időben napi igéink között volt, leülve hallgassuk meg. Tehát a Jeremiás könyve 29. fejezetéből, az első és azt követő versekből így szól hozzánk a mi Urunk. Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből küldött a foglyok közt megmaradt véneknek és papoknak, prófétáknak és az egész népnek, akiket fogságba vitt Nebukadnezár Jeruzsálemből Babilóniába. Miután Jekonyá király, az anyakirálynő, a főemberek, Júda és Jeruzsálem vezetői, a mesteremberek és a várépítők elkerültek Jeruzsálemből. Elászá, Sáfán fia és Gemarjá, Hilkia fia által küldte el, akiket Citkijá, Júda királya küldött Nebukadnezár babiloniai királyhoz Babilonba. Így szól a seregek ura Izrael istene valamennyi fogolyhoz, akiket fogságba vitettem Jeruzsálemből Babilóniába. Építsetek házakat és lakjatok bennük, ültessetek kerteket és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és lányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férhez lányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és lányokat. Szaporodjatok azon a helyen, és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak jólétén, ahová fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene, ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álomlátok álmaira, mert hazugságot prófétálnak nektek az én nevemben. Nem én küldtem őket, így szól az Úr. Ezt mondja az Úr, majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltam azt a jót, amelyet megígértem, és visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam. Megengedem majd, hogy megtaláljatok, így szól az Úr, és jóra fordítom sorsotokat. Összegyűjtelek titeket minden nép közül, mindenhonnan, ahová csak szétszórtalak, így szól az Úr, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek titeket. Amen. Áldja meg, ami Urunk a hallott igét, cselekedje meg, hogy annak ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk. Erre készülve imádkozzunk a mi Urunkhoz. Mindenható Istenünk, mennyi Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által Szent Lelkisten közösségében. Áldunk és magasztalunk téged, és hálát adunk az új évért. Magasztalunk azért, mert te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy, és te nem változol, és te ugyanaz a terved és akaratod az ember javára, mint az elmúlt időben, mint az elmúlt évben. Köszönjük, hogy visszatekinthetünk, hogy te tartottál meg bennünket, de miénk az ország pirulása, mindazokért az elvesztegetett időkért, elvesztegetett helyzetekért, amikor rád figyelhettünk volna, de mi más utat jártunk. Mint ahogy tapasztalta ezt meg Izrael népe is, és átélte a 70 éves babiloni fogságot, az ő bűneik, nyomorúságuk, paráznaságaik, tőled való elfordulásuk miatt, de a te csodálatos kegyelmedet is tapasztalhatták, átélhették, mert te kijelentetted az ő számukra, hogy te mégis a jólétet, a békességet, és nem a gonoszt, nem a háborúságot tervezed az ő életükre nézve. Urunk, eljöttünk most a te házadba ennek az évnek elején, reménység szerint ez nem csak egy alkalom, hanem ebben élhetünk, ebben részünk lehet hétről hétre, és Urunk, várjuk a te szavadat, várjuk a te üzenetedet, de Urunk, azt is kérjük, hogy ez a szó ne legyen elvesztegetett szó, ne legyen elvesztegetett igemag, ne kerüljön a köves helyre, vagy az útfélre, vagy a tövisek közé, hanem kerülhessen jó földbe. Urunk Istenünk, látjuk, hogy mennyi mindent elvesztegettünk már, mennyi mindenről elfeledkeztünk, mennyire nem vehetett jó talajt, vagy nem kaphatott jó talajt a te igéd, de most ezért könyörgünk, ezért kiáltunk te hozzád, hogy a te igéd, a te jelenléted legyen valósága a mi életünkben. Kérünk téged, taníts a te utadra, taníts téged megismerni, de taníts magunkat is megismerni. Taníts arra, hogy mi hozzád térjünk, és tudjuk ezt megvalósítani, megélni. Te teremts újjá bennünket, te szűj újjá minket, és tégy valóban a te népeddé ebben a világban, ahol helyünk, otthonunk van, ahova te helyeztél bennünket. Így kérjük Istenünk a te jelenlétedet erre mai alkalomra is. Amen. Kedves testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére, és a 377. dicséret harmadik versét énekeljük. 377. dicséret harmadik verse, szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket. Kedves testvéreim, alapigénk a már felolvasott részből való Jeremiás könyve 29. fejezetéből, és ebből a 11. verset ismét olvasom. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, én is sok szeretettel hadd köszöntsek mindenkit, és köszönöm a lehetőséget a szolgálatra. Köszönöm, hogy itt lehetek, és igyekszek Istennek akarata szerint az ő üzenetét hirdetni közöttetek. Ha belegondolunk a mi hétköznapi életünkbe, nagyon sokszor jön felénk egyfajta üzenet, mégpedig ilyesmi módon, vagy írásos formában, vagy talán a telefonunkon, hogy üzenete, vagy levele, e-mailje érkezett. És akkor próbálunk azonnal tenni valamit, postaládához kell menni, a postára elmenni, ha olyan küldemény, vagy olyan levél, vagy megnézni a e-mail fiókunkat, mi is az, ami érkezett a mi számunkra. És tulajdonképpen valami hasonló történik itt a felolvasott részt alapul véve, Izraelnek is, a maradéknak ott Babilóniában levele érkezett hivatalosan Jeremiástól, de nyilvánvalóan Isten üzeneteként magától Istentől. És hadd mondjam most, és hadd fogalmazzam, és hadd nyissam így ezt a mai igehirdetésű testvérem, neked is leveled érkezett az Úrtól. Ezek a szavak, amelyek most elhangzottak, és ez az igehirdetés, ez a magyarázat, ami most el fog hangozni, ez a számodra érkezett levét 2019 elején, amelyet magadévá tehetsz, amit komolyan vehetsz, amit olvashatsz, újra és újra a Szentírásba újra előveheted, vagy visszagondolhatsz az elhangzottakra, mert Istennek terve, akarata van veled, a te életedre nézve is. Érdekes belegondolni, hogy arra tekintünk, hogy kik is a címzettek, ugye a Bibliának a felütésében, vagy címzésében, ugye az van Jeremiás levele, ugye száműzötteknek. A Károly fordításban ezt így olvassuk, hogy a maradéknak írja Jeremiás ezeket a sorokat. A maradéknak. Ugye mi szóhasználtunk szerint, hogy a maradék az az, ami hát még megmaradt, amit még megtartunk valameddig, de lehet, hogy semmire nem fogjuk tudni használni, egy darabig tartogatjuk, aztán lehet, hogy kidobjuk. De az isteni elgondolás egészen más. Az isteni szóhasználat a maradékról, főleg az Ószövetséget alapul véve egészen más. Az Ószövetség képe, világa szerint az a bőséget, a többletet, a pluszt jelenti. Hogy mire is gondolhatunk, egy érdekes összefüggést hadd hozzak ezzel kapcsolatosan, talán jobban meg tudjuk ezt jegyezni. Az eredeti héber kifejezés, ami itt szerepel, ez egy nagyon hétköznapi szóval hozzá szerint a maradékot, ez a kötél, amely sok mindenre jó, legtöbbször ugye abban az időben bizonyos dolgok összekötözésére, a málhának a tevékre való fölerősítésére használták, de nyilvánvalóan nem lehetett előre tudni, hogy milyen hosszú kötelet használjanak, és mindig volt egy maradék, amit már nem tudtak felhasználni. De ezt nem eldobták, hanem azt úgy vették, hogy az plusz, az megmarad, az még jó valamire, és azt még tudják használni. Amikor Isten a maradékról beszél, akkor arról beszél, hogy igenis értékes a maradék az ő számára. Akik megmaradtak, akik az ítéletet túlélték, akiknek még van lehetőségük, akiknek van még utuk az Isten előtt. Különösképpen szereti az Úr az ő népét. Különösképpen szereti a maradékot. Ilyen értelme maradékot. A kiválasztottakat, és ne ijedjünk meg a kifejezést, a kivételezetteket. Testvérem, aki itt ülsz, ezekben a padokban, vedd komolyan, hogy kiválasztod, és kivételezett vagy. Nem azért, mert jobb lennél, Isten is számtalanszor említi ezt az ő népét, akkor nehogy azt gondoljátok, hogy nagyobbak, jobbak, Istenre figyelőbbek lennétek más népeknél, mégis azért választottak ki, mert szeretlek benneteket. Így vegyük, és így vegyük komolyan Istennek az üzenetét. Tehát egyrészt lényeges, hogy a maradéknak szól. És most vegyük magunkra, nekünk szól. Ugyanakkor nyilvánvalóan levélben nem csak a címzés fontos, hogy kinek szól, hanem az is, hogy miről szól. Valamiről minden levél beszél. Valamilyen tartalma, témája minden levélnek van. Legalábbis jó esetben ez így működik. Itt nem másról van szó, mint arról, hogy Istennek van egy előtárt uta az ember számára, a békességnek, a jólétnek, a megtartatásnak az útja, és ezt nem választja az ember, akkor van a háborúságnak, a gonoszságnak, az átoknak az útja. Aki január 1-én itt volt az istentiszteletem, emlékezhet rá, hogy a 34. Zsoltár alapján, a 15. vers alapján volt az igéhirdetés, ugye Dávid Zsoltára, amikor így tanítja az ő népét, vagy mindazokat, akik imádságként veszik ezt a Zsoltárt, kerüld a rosszat, és cselekedjél jót, keresd a békességet, és kövesd azt. Tehát megint csak a rosszat, amit kerüld, és a békességet, amit keresd, és kövesd azt nyilvánvalóan. És tulajdonképpen ebben a mai igében, amit Jeremiás Isten üzeneteként a népnek hoz, hogy küld, ugyanez van. És itt már felettébb, most bocsánat a kifejezés, felettébb gyanús, hogy ez egy nagyon hangsúlyos üzenet, itt, ezen a mai alkalmon, testvérem, a ti életetekben is, és az én, a mi életünkben is. Kétféle út, kétféle lehetőség az ember számára. És ebben a levélben Jeremiás épp ezt alapul véve, vagy ezzel párhuzamba állítva, három olyan dolgot üzen, amit egyfajta kérdés formájában hadd hozzak közelebb, amit maga az Isten kérdésként föltesz a mi számunkra. Három olyan kérdés, amire nyilván válaszolni lehet az ige alapján, de válaszolni kell a magunk számára, a magunk életére nézve. Ez a három kérdés, először is, hogy mit tegyél, kérdezve Isten részéről, mit ne tegyél, és mit szánok neked. Erre a három kérdésre próbáljunk választ találni. Először is az első kérdés, hogy mit tegyél. Alapul kell venni, hogy fogságban van Izrael népe, és mint rabságként, fogságként megélt időszak, ugye 70 évről van szó összegészébe, teljesen más, mint szabadon élni. Izrael népe nagyon sokszor volt rabságban, nagyon sokszor volt elnyomattatásban, gondoljunk csak a Bírák könyvére, vagy akár a filiszteusok idejére, amikor sokszor elfoglalták Izraelt, vagy a fogság ideje, vagy a római birodalom kora, Jézus kora, tudták, átélték, mi az fogolynak lenni, és tudták azt is, hogy egészen másként kell élni. Egészen másként kell gondolkodni, mint hogyha szabadok lennének. És mégis, mit mond? Az igen, mit tegyél? Az, hogy akar élni. Nagyon nagy kérdése az embernek sokszor az elnyomottatásban, hogy akarjon-e tovább élni. Akarjon-e reménységgel élni. És ez a fogság, ez a rabság lehet egy külső, szó szerint egyfajta birodalom által való bekebelezettség, vagy deportáció, de lehet egy betegség is, gondoljunk csak, és itt egy újszövetségi történetet hadd hozzak, amikor Jézus odalép a betesdai beteghez, aki már 38 évet töltött ebbe a betegségben, a fogságában, és mit kérdez? Akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e élni? És testvérem, nehogy azt gondoljuk, hogy ez egy fölösleges kérdés volt, hiszen ennek a betegnek át kellett gondolnia azt, hogy ő tulajdonképpen ezt rendkívüli módon megszokta már. Napokat ott töltve, napok után ott tölt a tó partján, várja az angyalnak az eljövetét, aki fölzavarja a vizet, és aki elsőnek lép, ugye az meggyógyul, olvasok a történetet, de ő már erre letett. És szembesülni kell, hogy ő igazából nem akar meggyógyulni. Neki tökéletesen jó ez az állapot. És itt, amikor Jeremiás azt mondja a népnek, és te üzeneteként azt üzeni, hogy olvastuk, hogy építsetek házakat, lakjatok bennük, ültessetek kerteket, egyétek gyümölcsét, házasodjatok, házasítsátok meg fiaitokat, azok szüljenek, fiúkat, lányokat, szaporodjatok. Az élet, minden benne van, a letelepedés, a törekvés a jó értelemben, a ház, az otthon, a család, a továbblépés, következő generációnak a előrevitele. Akarjatok élni. És testvérem, hadd kérdezzem meg itt ennek az évnek az elején, hogy indultál ezen az új éven el? Hogy akarod ezt az évet? És itt most nyilvánvalóan nem valami sötét gondolatokról van szó, hanem egyáltalán akarod ezt az életet? Akarod ezt az évet? Vagy pedig levonva a következtetéseket az elmúlt évekből, hogy nem lesz ez se jobb, mint a többi. Kell ez nekem egyáltalán? akar élni, és akar másképpen élni, és ez is hangsúlyos. Miért mondom ezt, hogy másképpen? Ugyanis nagyon sokan azt mondták a fogságban levőknek, hogy nem érdemes. Nem érdemes törekedni, nem érdemes házat építeni, nem érdemes dolgozni, semmi nem érdemes. Nincs értelme. És érdemes azt mondja, de igen. Igen, érdemes másképp, mint az elgondolás. És itt azért gondoljunk csak a közhangulatra, ami ebben a világban ott van, amivel próbálnak bennünket lenyomni adott esetben. Élj másképp, élj a világ szerint, élj úgy, ahogy a magad gondolata van, és ne úgy, mint az Isten, mert ő valami nehézséget akar tőled, nehéz utat kínál neked, akar másként élni. Ma vízkereszt van, és itt különösképpen is gondolunk, vagy gondolhatunk Keresztelő János, aki ugye megkereszteli Jézust, és Jézusnak elindul a nyilvános emberek közötti szolgálata, és amikor még János készíti elő az utat Jézusnak útkészítőként, és hívja őket megtérésre, hogy mert betölt az idő, és elközelített az Isten országa, térjetek meg a ti bűneitekből, nagyon sokan oda mennek, onnan Jeruzsálemből és a környékből és távolabbról is, megbánva az ő bűneiket, megkeresztelkedve, de komolyan véve az, hogy valamit akkor másként kell csinálni. És megkérdezik nagyon sokan, hogy akkor hát mit tegyünk? Mit tegyünk? És akkor János elmondja, hogyha van két ruhád, két felsőrűed a karodra, annak, akinek nincs az egyiket legalábbis. Vagy ha ételed van, akkor oszd meg a másikkal. És akkor jönnek a vámszedők. Mi mit csináljunk? És azt mondja nekik, ne szedjetek több vámot, mint ami jogos. Ne a saját zsebre dolgozzatok. Nem mond különöset János, nem mond valami eszméletlen nehéz dolgot, hanem csak a törvényt, a jogot. Vagy jönnek a katonák. Mi mit tegyünk? Ne éljetek vissza ti hatalmatokkal. Ne hatalmaskodjatok. Ne vegyétek el nyilvánvalóan a ti kard által jogot formált nagyságotok alapján a másikét. Elégedjetek meg a zsoldotokkal. Igen, és éljetek másként. Éljetek másként a ti életeteket. Igen, és akarjatok élni, és akarjatok másként élni. Tehát ez az egyik dolog, amit a kérdése válaszol, hogy mit tegyél. De van egy sokkal lényegesebb, pontosabban még egy magasabb szint, amiről beszél itt Jeremiás, fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahová fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak jólététől függ a ti jólétetek. És testvérem, tudjátok itt milyen kifejezés van az eltében a jólét helyén, vagy amit jóléttel fordít a mi szentírásunk? Ez a shalom, a békesség, ami óhajtott és áhított ebben a világban. Ami nem pusztán csak azt jelenti, hogy nincs háború, nyilvánvaló azt is, de jelenti a teljességet, az egészséget, az épséget, a boldogulást, szó szerint a jólétet, a megelégedettséget, és még nagyon fontos dolgot, a harmóniát az Istennel. A teljes kapcsolatot az Isten. És január 1-én az ígéretésben erről volt, hiszen az alapig a békességről volt, hogy keressétek a békességet. Amely nem a magamban levő békesség, hogy megbékélek magam, hogy én ilyen vagyok, és kész, és nem tudok más lenni, nem erről van szó. Vagy nem a másikkal való kompromisszum kötés, a békesség kedvéért, hányszor használjuk. A békesség kedvéért megteszem, vagy épp nem teszem meg, hanem az Istennel való kibékülés. Béküljetek meg az Istennel, mondja az ige. És megbékéltetett magával, mondja másik helyen az Isten szava. Krisztusban megbékéltetett magával. Harmóniában életünk az Istennel. És az, hogy fáradozzatok, vagy igyekezzetek ennek a városnak a békességén, az ott kezdődik, hogy bennetek békesség van. Tudjátok, hogy kitől van békességetek. Nem a körülmények. Akkor nem mondaná a fogságba levőknek, mert akkor nem lehetne békesség, ha csak a külsőre tekintünk, vagy az lenne a meghatározó. De keressétek, igyekezzetek, keresd a békességet, és találd meg azt, és add tovább. add tovább annak a népnek, akik között vagy. Hiszen Isten Izraelt többek között azért választotta ki, hogy rajtuk keresztül megmutassa, hogy mit jelent Isten elélni. Az áldásait komolyan venni és megélni, átélni, és azt szerint élni. De folytatja Jeremiás, mert azt is mondja, ne csak fáradozzatok, és igyekezzetek annak a városnak a békességén, hogy ők is elnyerjék az Istennel való békességet, hanem imádkozzatok, könyörögjetek értük, járatok közbe. Van egy ilyen jelentés is ennek a szónak, hogy kapcsoljátok őket az Istenhez. Kedves testvéreim, az elmúlt napokban nyilvánvalóan nagyon sok családi alkalomban volt részletek az ünnepek kapcsán, ugye, vagy a karácsony, vagy a szilveszter, új év kapcsán, ilyenkor a családok jobban összejönnek. Mennyire volt kérdés benned, akár fájdalomként, hogy a te családodnak egy része nem az Úré. És hogy ott a vágy, hogy jó lenne oda kapcsolni őket az Istenhez. Testvér a testvért, nagyszülő az unokát, vagy szülő a gyermeket, oda kapcsolni. Jeremiás erről beszél. Ha békességed van, akkor képes vagy arra, hogy oda kapcsolt ehhez a békességhez. Mert te már ismered a békességet, akkor azt akarod, hogy a másik is békességben legyen az Istennel. És nyilvánvalóan ennek megvannak a következményei is. És milyen érdekes a befejezés, mert annak jólététől függ a ti jólétetek. Ez visszahat. Még inkább megerősödünk a békességben. És Jézus nem véletlenül mondja a boldog mondások között ott a hegyi beszédben, hogy boldogok a békességre igyekezők, hogy Károli fordításunk mondja, vagy hogy az új fordításunk, akik békét teremtenek. Békét csinálnak az eredeti szöveg szerint. Akik szinte csinálják, teremtik a békét, azok Isten fiainak neveztetnek. Ennyire nem mindegy, hogy hogy állunk a békességgel, a sálommal, mert azok Isten fiainak neveztetnek. Ez a legmagasabb kategória, testvérem, ebben a világban. Annyira büszkék vagyunk sokszor, hogy milyen családba tartozunk. Érdemes végigolvasni, épp az ünnepekben egyik istentiszteleten hallgattuk családommal a Máté 1-ből Jézus nemzetség táblázatát, mint alapige érdekes téma volt. És akkor ott jött az elő, hogy Jézus családjában ott vannak a pogányok, a paráznák, gondolj csak Ráhábra, vagy ugye Dávid kapcsán, és ugye ott van Becsabé, akinek az utódai közül azért ott van Jézus. Emberek nem lehetne büszke az ember rá, de mégis mennyire nagy dolog föltekinteni az ősökre. Mi nekünk nem az emberi értelmet ősökre szükséges föltekinteni, bár jó dolog ez is nyilván, hanem tudjuk, hogy mi az Isten fiai vagyunk. Övéi vagyunk. Tehát mit tegyél? Akarj élni, másként élni, békességben élni. De aztán Jeremiás beszél arról is, hogy mit ne tegyél. Ez egy nagyon lényeges kérdés az ott levő népnek. Ezt mondja a seregek ura, ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álomlátok álmaira. Mert hazugságot prófétálnak nektek az én nevemben. Nem én küldtem őket, így szól az Úr. Tehát ne hallgass azokra, és ez már a mi életünkre is így igaz, akiket nem az Isten küldött. Főleg nem a hazugságot szólókra. És itt több minden juthat eszünkbe a mi életünkből, amikor látjuk a nagy általános, vagy halljuk a nagy általános látszatigazságokat. Amiket az emberek, bocsánat, kifejezésére úgy durrogtatnak, mint szilveszterkor a különböző petárdákat, meg egyéb pirotechnikai dolgokat. A nagy látszatigazságok. Ilyen az élet. Nem tudok más lenni. Valahogy meg kell élni, és Én azt hiszem, tudnánk végtelenségig sorolni ezeket a dolgokat, a nagy látszatigazságokat. Csak hogy akik ezt mondják, azt mondja az ige, nem én küldtem őket. Nem az én igém, nem az én szavam de számotokra. Vagy ugye a hazugságról, akik hazugságot prófétálnak nektek az én nevemben, nem én küldtem őket, de egyértelműen az ördög, mint a hazugság atya, amely adja felénk, küldi felénk az ő üzenetét, az ő áll igazságait. Gondoljunk arra, hogy még Jézust is próbálja megtéveszteni, amikor megkísérti az igével. Hiszen mondja, hogy hát megvan írva, hát ugorj le nyugodtan, mert parancsol az angyalainak, hogy ne üsd meg lábadat a kőbe. Az igét használja. Csak hogy így nem igaz. Ez Isten kísértés nyilvánvalóan. És itt nagyon lényeges, amit Jeremiás mond az ő népének, Isten üzeneteként, és mondom most én is, és vegyük ezt komolyan, tudd, hogy kire hallgatsz. És itt most nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy most akkor mindenben lássunk egyfajta összeesküvés elméletet, vagy ne akarjuk senkire odafigyelni, hanem tudjuk azt megrostálni. Tudjuk azt az ige mérlegére tenni. Kire hallgatsz? Megvizsgáld azt, hogy az Isten küldte azt az üzenetet, vagy nem. Nagyon lényeges és fontos dolog. És végül a harmadik kérdés, ami a csúcsa tulajdonképpen ennek a levélnek, az az, hogy mit szánok neked. Mondja, hogy kérdezz el Isten, mit is szánok neked. És milyen érdekes dolog, amikor azt mondja az Isten, hogy én tudom. Én tudom, hogy mit szánok neked. Tudom, hogy mi válik javadra. Tudom, hogy neked mire van szükséged. Mint ahogy a szülő is tudja, hogy a gyermekének mire van szüksége. Mi válik a javára. Az más kérdés, hogy a gyermek ezt mennyire veszi komolyan, és mennyire veszi magára. Én tudom, mondja az Úr, és azt akarom, hogy tudd meg te is. Tudd meg te is, hogy az én gondolatom a békesség, és nem a háborúság. Az én gondolatom az, hogy velem harmóniában élj. És erre az én fiam a legnagyobb bizonyíték, akit elküldtem ebbe a világba, mondja az Isten. Mert úgy szerettem ezt a világot. És úgy szerettelek, mondja az Úr, mindannyiótokat, akik itt ültek ezekben a padokban, hogy érted is egyen-egyenként elküldtem az én fiamat. Hogy ő halljon meg, hogy ő rendezze el a te bűneidet, hogy általa bocsánatot nyerhess. És nem a romlást, és nem a gonoszságot. Amire a Zsoltár is ugye azt mondja Dávid Zsoltárában, hogy kerüld, ne legyen vele közösséged, mert az nem az én akaratom. És ebből jön, ennek következően tényleg a legesleg csúcsa, a reményteljes jövő, ami tulajdonképpen ennek a mai igehirdetésnek a címe is lehet, vagy hogy a Károli Bibliánk mondja, a kívánatos vég, és most nem a végzet értelmében, hanem a befejezés, amit többet, nagyobbat már nem lehet kívánni és kérni, reményteljes jövőt. És megint egy képet hadd hozzak, remélem nem sokalnak be a testvérek már tőle. Itt szinte egy olyan kifejezés van az E.T. Héber szövegben, ami megint csak, ha fordítjuk, azt jelenti, hogy kötél. Csak most nem abban az értelemben, amit az egyben még marad, amit még föl lehet használni, hogy a málhát még lehessen megerősíteni, vagy másikat fölkötni, hanem a megtartásnak a jelképe. A teherbírásnak a jelképe. Hogy Izraelt, ha jól megnézzük, földrajzilag egy sziklás, hegyes, völgyes, szakadékos terület nagyon sok része. A kötél rendkívül fontos volt az ott levőknek, hogy biztosítsák magukat, hogyha leereszkedtek, hogy egyáltalán biztonsággal tudjanak ilyen értelemben akár hegyeken is közlekedni. Ezt mondja, hogy én olyan biztonságot, megtartást adok nektek, mint ami a kötél, ami a biztonságot jelenti, akár egy hegymászó számára, hogy a mai képpel éljünk. A hegymászás, és ilyen a mi életünk gyakorlatilag, nem képzelhető el, biztosítok kötél nélkül, megtartok kötél nélkül. Isten azt mondja, hogy ilyen biztonságot, megtartatást, teherbírást akarok én nektek adni. Az én jelenlétemmel, az én akaratommal, az én tervemmel felétek. Nem a romlást, nem a gonoszságot, nem a háborúságot, hanem a békét, a salomot. Csak hogy ott van a sorok között, és egy másik kérdés, ezt mindjárt szeretném föl is olvasni, az, amely Isten elmondja azt, hogy ennek van egy feltétele. Még mielőtt azt gondolnánk, hogy Isten csak úgy, mint egy jóságos öregapó, annyi mindent ad nekünk, de neki van feltétele. A megtartásnak, a megtartatásnak van feltétele. A 19. fejezetben olvasunk egy történetet Jeremiás könyvében, amikor Isten elküldi Jeremiást egy fazekashoz. Mondom, ismerős maga a történet, hogyha olvastuk, hogy a napi igék voltak az elmúlt időben a Jeremiás könyvének fejezetei. Ugye a fazekashoz megy el, és így mondja Jeremiás, elmentem tehát a fazekas házába, aki éppen korongon dolgozott. De rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edény készített belőle a fazekas, ahogy azt jónak látta. Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje. Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izrael háza, mint ez a fazekas? Így szól az Úr. Hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izrael háza, mint az agyag a fazekas kezében. Megtörténik, hogy kimondom egy népről vagy országról, hogy kigyomlálom, lerombolom és elpusztítom, de ha megtér gonoszságából az a nép, amelyről beszéltem, akkor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam zúrítani rá. Megtörténik, hogy megígérem egy népnek vagy egy országnak, hogy felépítem és elplántálom. De ha azt műveli, amit rossznak látok, és nem hallgat a szavamra, akkor megbánom, hogy jót akartam vele tenni. Kemény szavak. Kemény szavak ez az ember számára. Ahogy az akkori fogságban levőknek, de nekünk itt 2019 januárjában is kemény szavak. Van feltétel a megtartatásnak az, hogy megtérjen az ember az Istenhez, megbánja az ő bűneit, letegye azokat, mert azok elválasztják az Istentől. Nem az Isten miatt kell ezeket letennünk, hanem miattunk. Mert a mi békességünket, harmóniánkat bontják ezek meg az Istennel. Gondoljunk erre, amikor ezt a levelet olvassuk, amikor magunkra vesszük, magunkra értelmezzük. És tényleg a záró kérdés ez legyen. Testvérem, mit teszel ezzel a kapott levéllel? Az előbb, vagy a bevezetésben említett kép, hogy üzenetünk jön, hogy levele érkezett, sok mindent tehetünk. Törölhetjük azonnal. Főleg a elektronika világában, vagy az e-mailek világában ez teljesen gyors. De a kezünkbe került papír alapú levéllel is megtehetjük, hogy tépjük, kukába dobjuk. Megtehetjük azt, hogy olvassuk, vagy végig, vagy csak a felét, és nem tetszik már, megint csak hasonló a sorsa. És lehet az, amit elteszünk magunknak, mert tudjuk, hogy arra későbbi szükségünk van. Amikor valami olyan határozat jön, valamely hivataltól, vagy valamely pályázat, vagy bármi kapcsán, amire később is vissza kell gondolnunk, újra elő kell vennünk, újra olvasnunk, memorizálnunk kell. Na ilyen Jeremiásnak ez a levele, amit nem lehet letenni. Annak üzenete az mindig megáll. Mint ahogy egy kiküldött határozat is nem attól függ, hogy mi széttípjük-e a határozatról szóló iratot, hanem az, hogy mi a határozat. Istennek határozata van felénk. Nem háborúságot, nem gonoszságot, nem valami rosszat akarok, hanem békét, jólétet, reményteljes jövőt. Nagyon nehéz kimondani, És nagyon nehéz ezt komolyan venni, hogy testvérem, ez rajtad áll. A felelősség a tied. Hogy ezt elfogadod, magadévá teszed, azt szerint élsz. Ha ezt teszed, biztosítalak, hogy egy rendkívül nehéz út, de megtartatás útja. Annak az útja, amikor a kötélen a hegymászó, ha le is csúszik, vagy le is borul a szikláról, ott a megtartatás. Semmi más nem tartja már. Nincs a láb alatt kő, biztos alap. Nem tud mérben kapaszkodni, csak egy labba a kötélbe, amit az Isten adott. Ez a kötél, az a reményteljes jövő, és ezért is hoztam képként, hogy lássuk az eredeti szöveg miről beszél, amiben kapaszkodhat az ember, amely az övé, amelyet Isten neki ígér. Hát így áldjon meg bennünket, ami Urunk, és cselekedje meg ezt a mi életünkben. Amen. Helyünkön maradva, ráfelelő énekként a 265. dicséretet énekeljük az első versével, és tényleg imádságként is komolyan véve, hogy hagyjad, majd komolyan véve ezt, hagyjad az Úristenre te minden utadat. Mindenható Istenünk, mennyi atyánk, Krisztusunk, Szent Legisten, köszönjük, hogy megszólíthatunk téged, és átadhatunk a te leveledért, hogy levelünk érkezett, vagyis nem vagyunk elfeledettek, te nem mondtál le rólunk, mert te újra és újra szólítasz bennünket. És köszönjük, Urunk, hogy a maradékhoz tartozhatunk, akiket kiválasztottál magadnak, akikkel még terved van, akikkel még munkád van. És Urunk, te elmondod, hogy mit tegyünk, akarjunk élni, másként élni, mint korábban. Akarjuk a békességet, és ezt éljük oda, a veled való békességet, harmóniát a világ elé, amely sok esetben a mi családunk, vagy a közvetlen környezetünk, tudjunk békességet teremteni, mert te már békességet teremtettél velünk és bennünk, veled, hiszen megbékéltél velünk Krisztusban, megváltva a mi életünket, bűneinket elrendezve. Ugyanakkor hadd lássuk azt is, hogy mit ne tegyünk, ne hallgassunk mindazokra a dolgokra, amiket nem te mondtál, amivel nem te küldtél embereket, vagy üzeneteket, ami a hazugság. Urunk, ami a legnagyobb ellenségünk, a hazugság, az ördög, a hazugság atya, aki próbál bedarálni bennünket, aki próbál eltávolítani te tőled, hiszen még magát Jézust is megkísértette. Urunk, mi hozzád kiáltunk, tőled várunk megtartatást és kegyelmet, és attól, hogy legyünk tisztában, hogy kire hallgatunk. Urunk, te légy az, aki a te akaratod szerint ebbe segítesz, hiszen nekünk egészen más szánsz, mint amit az ördög vagy a világ nekünk adni akar. Te a békességet akarod, a reményteljes jövőt nekünk adni, amelyben megtartatásunk van a földi életre nézve, de az örök életre nézve egyaránt. És Urunk, Te kész és hajlandó vagy kegyelmet adni, ha mi hozzád térünk, ha mi megvalljuk a mi bűneinket, és Urunk, hadd tudjuk letenni mindazokat a tőled való elfordulásokat, nem rád figyeléseket, hazugságokat, önszeretetünket, önimádatunkat, önsajnálatunkat, és mindazt, ami nem te szerinted való, és Urunk, töröld el, kérünk, most tisztálva a mi életünket, hogy lehessen nekünk részünk a te kegyelmedben, a te reményteljes jövődben, a te békességedben, a veled való közösségben. Urunk, kérünk, teljesen tisztíts meg bennünket. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rád a mi egész életünket, jövőnket, gyülekezetünket, a mi szolgálatunkat, amelyel vagyunk ebben a világban, hiszen Izrael népe még ott Babilonban és szolgálatban állt, hiszen pont ezt a békességre kellett igyekeznie, és fáradoznia, és tovább adnia a körülöttük levőknek. Urunkat, hogy tudjuk mi megfutni így a mi küldetésünket, tudjunk mi, mint Péternek hangzott, emberhalásszá teszlek, emberhalász leszel, hadd tudjuk ezt a szolgálatot vinni, ami területünkön, ami életünkben, azokban a közösségekben, ahol megfordulunk. Így kérünk, Urunk, hogy ezt a levelet, amit most kaptunk te tőled, ennek az évnek az elején, hadd tudjuk elővenni nap mint nap. Hadd tudjuk emlékeztetni magunkat a te kegyelmedre, a te akaratodra, a te szándékodra, a te tervedre velünk, hogy békességet és nem romlást tervezel nekünk. Urunk, és segíts nap mint nap odállni eléd, a bűneinkkel elrendezni azokat, kérni a kegyelmet, az erőt, a megtisztítást, a megszentelést. Urunk, így kérünk, hogy légy, Urunk, mindannyiunkkal. Hadd vigyük oda a betegeket, a nyomorúságban levőket, a gyászolókat. Urunk, mindegy-egy nehézség és próbatétel az ember számára, hogy meg tudja élni ezekben a helyzetekben a veled való harmóniát és békességet. Urunk, erre segíts el bennünket, erre vigyél tovább a mi életutunkon. Amen. Most pedig még egy csendes percben maradjunk együtt, és mindenki magában mondja el az imádságát az Úrának, és majd utána az Úr imádsággal együtt zárjuk az istenészetnek ezt a részét. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön át a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig a himnusz, illetve a székely himnusz énekeljük, utána pedig majd vegyük Isten áldását. vegyük Isten áldását. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Amen. Foglaljunk helyet, és a 265. dicséretnek a második, harmadik és negyedik versét énekeljük kivonuló énekként. A 265. ének második vers így kezdődik, az Úrra bízzad dolgod.